aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagyterme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbé Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintett. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon.
Reklámot hallottak. V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm a visegrádi együttműködésben résztvevő országok iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Mai magazinunkban Szlovákiára és Csehországra figyelünk. Csak is bizonyos feltételek teljesülése után kezdődhetnek meg Budapest és Pozsony között az érdemi tárgyalások, közölte hazánk leendő miniszterelnöke Magyar Péter Robert Ficóval, Szlovákia kormányfőjével, akivel a héten telefonon egyeztetett. A bizonyos feltételek pedig: hatályon kívül kell helyezni a felvidéki magyarokat a Benes dekrétumok bírálata miatt börtönnel fenyegető jogszabályt, és garantálni kell, hogy a jövőben nem koboznak el a Benes dekrétumokra hivatkozva földeket. Csehországban Andrej Babiš kormányfő külpolitikai fordulatot tervez, ezután pragmatikusabb és kevésbé értékalapú külpolitikát szeretne, amely jobban szolgálná az ország gazdasági érdekeit, mert szerinte a csakis értékalapú külpolitika, ahogyan fogalmazott, nem hozott hasznot. És ma szólunk az új Beszterczebányai kiállításról és a felvidéki Szádalmáson tartott borfesztiválról, ahol egyébként kollégánk Bora is díjat nyert. Tartsanak hát velünk ma is! Akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására, a kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumokra hivatkozva. Írta a héten közösségi oldalán Magyar Péter, hazánk leendő kormányfője, miután telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Pozsonyi tudósításában Haják Szabó Mária először a Benes dekrétumokra hivatkozó föld elkobzásokról számol be, megszólaltatva Őri Pétert, a Magyar Szövetségpárt alelnökét, majd a Magyar Péter Robert Fico egyeztetésről, illetve arról tudósít, hogy Gubik László, a Magyar Szövetségpárt elnöke szerint is Fico inkább a saját választóit véri sem, mint a jogbiztonságot.
Nagy eséllyel újra fellángol a vita a Benes dekrétumok körül. A Magyar Szövetség 5300 esetet gyűjtött össze, bizonyíthatóan olyanokat, amikor az 1945-ös Benes dekrétumok a kollektív bűnösség alapján kiadott elkobzó határozatokat érvényesítettek 1991 és 2026 között. És a munka nem állt meg, mondta Őri Péter szerdán a Szlovák Földalap épülete előtt tartott sajtóértekezleten.
Nincs szükség arra, hogy mi a Szlovák Földalap tárgyaljunk, hiszen a földalap végrehajtó intézmény. Alapvetően a szlovák törvényhozás, adott esetben a szlovák kormánynak a feladata az, hogy vagy kormányrendelettel, vagy törvénymódosítással gátat szabjon olyan tevékenységnek, amely alkotmányellenes, a nemzetközi joggal ellentétes. Hát a célirány politikailag az az, hogy a döntéshozatal változzon meg, illetve hát a közbeszéd is változzon meg.
Ennek kapcsán jegyzem meg, hogy elképesztő a tájékozatlanság ebben a kérdésben. Magasrangú politikusoknak tulajdonképpen fogalmuk sincs arról, hogy mik is azok a Benes dekrétumok.
Teljesen rosszul értelmezik azokat a mondatokat, tehát ugye olyan támadás jön a Magyar Szövetség irányába, adott esetben a magyarság irányába is, hogy a Benes dekrétumok eltörlése, az ország szétverése és hasonló őrültségeket mondanak a szlovák politika egyes szereplői, szó sincs ilyenről, hiszen a több mint 140 dekrétumból kizárólag 13 olyan van, ami nemzeti hovatartozás alapján gyakorlatilag egy faji megkülönböztetést hoz be a szlovák jogrendbe, a németek és a magyarok tekintetében, mondjuk egy egyetem létezik. létrehozása a benesi dekrétummal, vagy a cseh filharmónia létrehozása, az nem hiszem, hogy bárkinek is problémát okozna. Valóban nem értik, én a sajtótájékoztatón is mondtam, hogy mielőtt bárki bármiben nyilatkozik, legalább az alapvető tényállást azt jó lenne, hogyha elsajátítaná is, mert akkor nem lehet érzelmi húrokat pengetni, hiszen statisztika mutatja ki, hogy mi történik.
Bugár Viktor szakjogász szerint tiszta vizet kellene önteni a pohárba, és nem azzal riogatni, hogy a magyarok már megint valami rosszat akarnak, ki kellene mondani az igazságot.
2026-ban is etnikai alapon vagy nemzetiségi alapon földterületeket koboznak el 80 éves régi történelmi dokumentumok alapján.
De ha ezt kimondaná a hatalom, akkor egy orbitális államilag szervezett lopással nézne szembe. Komoly dolga lenne ezt rendezni.
A rendezés az a második fázis, de még tulajdonképpen az első lépésnél tartunk, az az, hogy leállítsuk ezeknek a beírását a kataszteri nyilvántartásba.
A szlovák földalap visszautasítja az utólagos földelkobzás vágyját, azt, hogy a Benes dekrétumok alapján kobozna el földeket. Állásfoglalásában közölte, hogy csupán a már meglévő állami tulajdonjogot jegyzi be az ingatlan nyilvántartásba jogerős elkobzási iratok alapján. Szerintük nem új vagyonelvételről van szó, hanem adminisztratív lépésről, amely a történelmileg kialakult jogi állapotot tükrözi. Ez a kérdés felmerült kedden a leendő magyar miniszterelnök, Magyar Péter és Robert Fico telefonbeszélgetésén is. Először a Benes dekrétumokat kell rendezni, és csak utána lehet más kérdésekről beszélni. Idézte Magyar Pétert a szlovák kormányhivatal közleménye. Eszerint a szlovák kormányfő azt mondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok ne váljanak a politikai versengés témájává. És a megbeszéléseket csak azután folytatják, hogy Magyar Pétert kinevezik Magyarország új miniszterelnökévé. Robert Fico miniszterelnök a Benes dekrétumok kapcsán kifejtette, azok a második világháború befejezése utáni rendezés eredményei érinthetetlenek, és a szlovák jogrend szerves részét képezik. Hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy Szlovákia uniós csatlakozásakor az Európai Bizottság megállapította, hogy ez a jogi kérdés lezárt, és a Benes dekrétumok a szlovák jogrend részeként nem képezik akadályát a szlovák köztársaság uniós csatlakozásának. De nézzük, milyen vélemények hangzanak el a Benes dekrétumokról a szlovák köztévében napjainkban. Ondrej Podolec történész szerint a dekrétumok, illetve a kollektív bűnösség elve szerinti teljes vagyonelkobzás a magyar és a német nemzetiségű személyekre, illetve a kollaboránsokra vonatkozott. Holott a teljes magyar és német kisebbségre vonatkozott a vagyonelkobzás, nem néhány személyre. A szlovák ellenzéki progresszívek képviselője Tomás Valásek egyszerűen ostobaságnak nevezte, hogy a szlovák parlament 6 hónapos börtönbüntetéssel akarja elhallgattatni a Benes dekrétumokkal kapcsolatos problémákat. Pontosan erről van szó, nem beszélni a problémáról. Peter Kalivoda, kormánypárti parlamenti képviselő felmondta az évtizedek óta hajtogatott mantrát. A dekrétumok a történelem, a múlt részei. Nem kellene tehát velük foglalkozni, és ha nem foglalkoznának velük, nem lenne semmilyen probléma. Csak hogy probléma van, az utólagos földelkobzások problémája, és immár ez a kérdés megterheli a szlovák-magyar államközi kapcsolatokat is. Gubik László, a Magyar Szövetség párt elnöke posztjában azt a tanulságot szűrte le Magyar Péter és Robert Fico telefonbeszélgetése után, hogy a szlovák miniszterelnök számára továbbra is fontosabb a jelenlegi kormánykoalíció választóinak az elégedettsége, mint a jogbizonytalanság felszámolása és Szlovákia félmillió magyar nemzetiségű polgárának a méltósága. A mi érdekünk az, hogy a két kormány konstruktív együttműködésébe a felvidéki magyarok jogait, illetve a magyarok és a szlovákok jó együttélését biztosító intézkedések is beleférjenek, írta Gubik László, majd azzal folytatta, ha ez Robert Ficónak is fontos, akkor a jövőben nem magyarázza félre azt, amit a Benes dekrétumok kapcsán mondanak. Mi azt követeljük, hogy állítsák le a szlovák földalapnál folyó jogellenes földelkobzásokat, áll a magyar pártelnök nyilatkozatában. További problémát jelent a büntető törvénykönyv tavaly évvégi módosítása is, amely új bűncselekményt vezetett be. A háború utáni rendezés, így a Benes dekrétumok megkérdője megjelezése, akár 6 hónap börtönnel is büntethető. Bubik László ezzel kapcsolatban azt írta, az utólagos vagyonelkobzásnak keresztelt jogellenes földrablást azonnal le kell állítani. És ezt a politikai döntést Robert Fico már ma megtehetné, ahogy arról is dönthetne, hogy a Lex Benes passzus kikerüljön a büntető törvénykönyvből. Ezekben a kérdésekben, ahogy az állam nemzetiségi politikájának tekintetében is alapvetően eltérő álláspontot képviselünk, zárta posztját a Magyar Szövetség párt elnöke.
A felvidéki Beszterce bányát még negyedik Béla királyunk emelte városi rangra 1255-ben. Ez a régi-régi magyar város, amely a Beszterce-bányai egyházmegye püspöki székvárosa is, ma az 5. legnagyobb város Szlovákiában. Maga a város is csodaszép, környezete pedig festőecsetjére kívánkozik. Itt Beszterce-bányán nyílt a héten a Hit és a Hatalom házai című kiállítás, amely egész Nógrád, tehát a szlovákiai és a magyarországi Nógrád középkori templomait és várait mutatja be. A kiállításnak a magyar alkonzulátus ad otthont. A felvidéki bányavárosban ugyanis 2020-ban nyílt meg az alkonzulátus, a belváros egyik polgári házában, és a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum mostani kezdeményezése az első tárlatok egyike. Tarnóczi László riportjában elsőként Várkányi József, Beszterce bányai magyar konzult hallják.
Novohrad, Nógrád, egy régió, amit ma már nem választ el mesterségesen sorompó, útlevélvizsgálat és sorbalállás, hanem összekönt közös buszjárat, geopark, határon átnyúló vállalkozások, munkalehetőségek, közös történelem, a kultúra és főleg az emberek. Ezért kérek és buzdítok mindenkit, határon innen is túl, hogy jöjjön, menjen, fedezze fel, ismerje meg Nógrádot, határon innen is túl, ami ez a kiállítás és kitűnő inspirációt volt.
Egyetén Parádnek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke, férjével Egyet Ferdinánddal érkezett Salgótarjánból a Beszterce-bányai kiállításra, de önök megfordulnak itt, tudom, talán még opera bérletük is van.
Illetve megfordulunk itt, mert nagyon szeretjük Beszterce-bányát, mert gyönyörű szép. Nagyon sok barátunk van itt, mert imádjuk a Beszterce-bányi operát, amíg már 7-szer volt Salgótarjánban is. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt, hogy meghívtak minket, főleg férjemet, mint szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét. Én csak elkísértem.
Így van, tehát amit Ruzsenka mondott, az mindig az.
Hozzá kell tenni ezt, hogy ez egy kiállítás, fantasztikus. Nagyon fontosnak dolom ezt, hogy Beszterce-bányák és lássák, hogy Nógrád megye milyen gyönyörű, mert gyönyörű, és kevesen ismerik. Most nem csak városról beszélek, de én mindig ezt vallom évek óta, hogy Magyarországon lakom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megismerni egymást, és ha megismerik egymást, tisztelni is fogjuk egymást, és ez a lényege.
Sak Timor kisgyermekkorától ér Magyarországon, azon belül is Nógrád megyében, illetve Nógrád vármegyében. Perzsa létére hihetetlen nagy alázattal fotózza, filmezi ezt a tájat, ezt a vidéket, és amikor a Hit és a Hatalom házai címmel megjelentette könyvét, és ehhez kapcsolódóan egy nagyon szép filmet is a nógrádi templomokról, akkor mindenki csak nézett, és nem csodálkoztak, amikor Madács díjjal jutalmazták az ön munkáját.
Nagyon örülök, hogy ezt a feladatot én kaptam. Az életem a legnagyobb álmom volt, hogy egyszer a Nógrád megyében, mert itt van a legnagyobb értékű templomok, a középkori templomok, de minden templomok nagyon szép, de a közép templomok engem nagyon érdekeltek. És amikor ez 2016-ban, amikor beszéltem az akkori múzeumi dolgozókkal és főnökséggel, és akkor ezért ötletemet helytattak, nagyon boldog voltam. Én köztem még a templomok között egy ilyen szerelem volt. Idő nem számított, csak szerelem volt. És szerencsém volt, hogy olyan helyen dolgozok, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban, hogy vagy nagyon tudós emberek vannak, vagy nagyon tudós embereket tudnak alkalmazni. És például, amikor ezt a filmet csinálom, akkor a Makalla, ő egy művészettörténész és régész. Abban a pillanatban rendelkezésünkre is tényleg segített. Dr. Fáld Istvánról ne is beszéljünk, aki a várkutatók Nógrád megyében, és ő nagyon sokat segíti a mi munkánkat. Ha én nem dolgoznék a Dornyai Béla Múzeumban, akkor ezt a feladatokat talán mondani, hogy szerelem marad, de nem tudnék megcsinálni. Először amúgy egy film készült, de utána még előrtették, hogy legyen belőle egy album, egy könyvjelag. De akkor a filmben csak a templomokról szól. Ami nagyon örültünk, amikor ahhoz készült, már Duna Televízió már vetítette. És utána még megjelent az albumunk, nem csak templomok vannak benne, hanem várak is van benne. És utána még a rengeteg oktatási anyagunk is készült erről. Nekem az a kötelességem, hogy egyszerűen ezt a gyönyörűséget, ami nekünk a Jóisten, nem tudom mivel ajándék, tájékoztat minket, hogy ez mutassunk Magyarországnak és a világnak.
És egy nagyszerű kitekintés az, hogyha Beszterce bányán most már nem csak a megye határt, hanem az ország határt is átlépve mutathatták be mindezt.
Én az életemet sem szegénnel, sem gazdaggal nem cseréném. Olyan boldog pillanatokat a jó Isten engem ajándékoz itt Magyarországon és itt Csalgótányban, hogy én nem hiszem, hogy valaki másnak ilyen ajándékot adjon. Szerintem a jó Isten valamivel egy hajszállal engem jobban szeret. Ha most is látunk ezt a kiállítást, ez egy öröm volt számomra. Ez egy büszkeség volt számomra, hogy Csalgótányán mégis bejövünk, mégis valamit tudunk mutatni. Egyszerűen azt mondom, hogy boldog vagyok.
Csalgótányán polgármesterek Rejcsi Bálint a tavalyi Radványi vásáron itt Beszterce bányán a városi jubileumát ünnepelte, de ünnepelte a Csalgótarján Beszterce bánya város közötti 50 éves kapcsolatot, és most természetes, hogy itt van a konzulátus épületében, és a Csalgótarjánból hozott kiállítást kíséri.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk ezen a napon, hiszen amikor a tavalyi vásáron jelen voltunk, akkor konzulúrral találkoztunk, elindult egy beszélgetés, egy gondolat, meglátogattuk a konzulátus épületét, és ez egy gyönyörű, szépen felújított épületegyüttes, viszont tele volt fehér falakkal. És éreztük azt, hogy ebbe életet kellene vinni, és közös gondolat volt az, hogy Csalgótarjánból, mint testvérvárosból hozhatnánk ide egy olyan kiállítást, amivel kis színt tudunk vinni, és életet is tudunk vinni ebbe az épületbe. És én rendkívül boldog vagyok, hogy az aznapi vacsorai beszélgetésnek a gondolatmenete valósággá vált. Nagyon sokan jöttek el az átadóra, és ez külön öröm számomra, hogy nem csak nekünk tetszett ez az ötlet, hanem nagyon sok más embernek is, és ezzel is tudjuk erősíteni a kulturális kapcsolatainkat, egyfajta hidat tudunk képezni a két város között.
Andrej Babis cseh miniszterelnök múlt vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy kormánya pragmatikus külpolitikát kíván folytatni, mert a korábbi kormányok értékeken alapuló külpolitikája szerinte lényegében semmi hasznot nem hozott Csehországnak. Babis azt követően tette közé álláspontját, hogy a kormány nem hagyta jóvá, hogy a szenátus elnöke, aki ellenzéki politikus, kormánygéppel utazzon Tajvanra. A hátteret összeállításában Márta Renátó világítja meg, Kokes János prágai tudósítónk segítségével.
Szokatlanul kritikus szavakkal jelentette be a napokban Andrej Babis Csehország miniszterelnöke a közösségi médiában az X felületén, hogy kormányának külpolitikája arculatváltásra készül. Az értékeken alapuló cseh külpolitika helyett Prága az eddiginél pragmatikusabb külpolitikát kíván folytatni. Ennek okát, magyarázatát Kokes János, a közmédia csehországi tudósítója világítja meg nekünk.
Az Andrej Babis vezette cseh kormány pragmatikus külpolitikát kíván folytatni, mert a korábbi kormányok értékeken alapuló külpolitikája lényegében semmi hasznot nem hozott Csehországban. Írta a cseh miniszterelnök az X közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem hagyta jóvá a szenátus elnökének, Miloš Vystrčilnek a kormánygép használat tajvani látogatására. A kormánydöntést az ellenzék élesen bírálta. Mi pragmatikus külpolitikát fogunk folytatni. A vállalataink érdekében, hogy üzleteket kössenek, nem pedig értékalapút, mert az eddig lényegében nem hozott semmi hasznot, csak károsította cégeinket. Írta szó szerint a kormányfő. Megegyezte, hogy ő a közeljövőben Azerbajdzsánba, Kazahsztánba és Üzbegisztánba látogat.
A diplomáciában természetesen nagy jelentősége van a külföldi látogatásoknak. Szimbolikus üzenet minden egyes út, amelyet külügyminiszter, miniszterelnök, vagy éppen Csehország esetében a szenátus elnöke Miloš Vystrčil május végén megtenni készül.
Vystrčil üzletembere kíséretében Tajvanba szerette látogatni. A kormány a múlt heti ülésén elutasította, hogy az utazásra kormánygépet vehesse igénybe, és javasolta, hogy menjen inkább kereskedelmi járaton. Babis szerint a szenátusi elnök, illetve Markéta Pekarová Adamová, a korábbi képviselőházi elnök kapcsolatai Tajvannal megkárosították a cseh cégek üzleti tevékenységét Kínában, és negatív hatással voltak a cseh-kínai kapcsolatokra is. A kínai turisták elmaradoznak, nincsenek kínai beruházások sem Csehországban, jegyezte meg a kormány. kormányfő. Miloš Vystrčil, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt tagja. Petr Fiala, a jelenleg ellenzékhez tartozó volt miniszterelnök, ugyancsak polgári demokrata politikus, az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy Andrej Babis is átvette az új kormánykoalíció politikusainak igyenségét, és az sem zárható ki szerinte, hogy Kínával szembeni előzékenységről van szó. Karel Havlí, cseh kormányfőhelyettes, ipari és kereskedelmi miniszter a közszolgálati televízióban azt mondta, hogy a cseh kormány csak úgy viselkedik, mint Európa többi állama, amelynek vezetői közül az elmúlt években senki sem látogatott el Tajvanra. Miloš Vystrčil 2020-ban több mint 130 üzletemberrel együtt járt hivatalosan Tajvanon. Kína akkor élesen bírálta a látogatást. Kifogásai voltak Miloš Zeman akkori cseh államfőnek is, aki ezt követően Miloš Vystrčil többször már nem hívta meg a vezető politikusok hagyományos külpolitikai egyeztetésére. Kína korábban a vezető cseh politikusok tajvani látogatásai ellen mindig nyíltan és erélyesen tiltakozott. Babis félrevezetőnek minősítette azt az érvet, hogy Tajvan az utóbbi években többet ruhált be Csehországban, mint Kína. A kormányfő szerint Kína azért ruhált be kevesebb be Csehországban, mert a volt Petr Fiala vezette kormány ezt nem támogatta. Ismételten azt állította, hogy az előző kormány politikája miatt a cseh cégek komoly üzletektől estek el Kínával kapcsolatban. A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy nincs semmi kifogása a Tajvannal fennálló üzleti kapcsolatok ellen. A tajvaniak beruháznak nálunk, és ez jó, mutatott rá Andrej Babis. A pragmatikus vagy értékalapú politizálást illető nyilatkozatával kapcsolatban pedig úgy pontosított, hogy mint minden kormánynak, az ő kormányának is megvannak az értékalapú kritériumai. Hogy azok milyenek, pontosabban nem fejtette ki, de leszögezte. Mindenkinek van valamilyen értékrendje.
Egyetlen ország külpolitikája sem merül ki abban, hogy milyen nemzetközi egyezményekben, esetleg sui generis politikai-gazdasági egyesülésekben vesz részt. A legfontosabb, klasszikus értelemben vett külpolitikai törekvéseket mindig a geopolitikai, stratégiai helyzetek szülik. Kikkel ápol szoros barátságot Prága, és a most Babis említette pragmatikusabb viszony vajon kikhez viszi közelebb? Washingtonnal, Berlinnel, Brüsszellel, Pozsonnyal vagy Tajpejjel tervez szorosabb kapcsolatokat ápolni Csehország? Kérdezem a közmédia csehországi tudósítóját. Kokes János.
A kormány, főleg a külügyminiszter azt hangsúlyozza, hogy nyugatbarát kormányról van szó, nyugatbarát politikát akarnak folytatni, és amit hangsúlyoznak, hogy fel szeretnék élénkíteni a visegrádi négyek tevékenységét, illetve hogy hívei lennének a visegrádi négyek kiszélesítésének, elhangzott itt Románia és Ausztria neve is.
És most térjünk vissza a Felvidékre, Szádalmáson, amelynek nevét már 1234-ben rögzítették az Annáleszek, borfesztivált és nyilvános borkostolót tartottak nemzetközi részvétellel. Az ősi település Szlovákia legészakibb, még minőségi bortermő Soroskői régiójában fekszik. A borünnep és borvetélkedő nem az első. Rendszeresen részt vesz itt az európai borlovagok magyarországi rendje is, amelynek Szádalmáson is van lovagi széke. A mostani borversenyen kollégánk Bartók Csaba bora is díjat nyert. A rendezvényről Gallai Nagy Emese tudósít.
Isten és a borlovagok dicsőségére.
A borlovagok hagyományosan köszöntéssel és kocintással nyitják meg évről évre a rangos fesztivált, majd látványosan ünnepi palástjaikban nemzeti és lovagrendi zászlókkal vonultak be a kultúrházba, ahol a rendezvény központi része zajlott. Már korábban egy nemzetközi zsűri bírálta el a borokat, amelyeket az eredményhirdetés után a fesztivál vendégei is megkóstolhattak, meséli Hannes Lajos főszervező.
Az év elején elég száraz volt, de a borok nagyon ízletesek voltak, volt 16 bírálónk a versenyen, 202 minta volt, és a végeredmény olyan volt, hogy nagyon elégedettek voltak az eredménnyel.
A minták elsősorban 2025-ösek voltak. A tavalyi, szőlőre kedvező időjárás miatt idén rekordszámú minta érkezett be, az elsősorban a négy borvidéki települést, Szádalmást, Körtvélyest, Tornagörgőt és Szádudvarnokat megszólító versenybe. A borversenyen egyébként hagyományosan több ország és régió borát is bírálják, de azokat a regionális versenyen kívül értékelik.
Soroskőn, messze szállalunk,
itt születünk, összetartozunk.
Az Andrássy Dénes vegyes kar a Szoroskő himnuszát énekelte az eredményhirdetés előtt, emelve a rendezvény színvonalát. Az idén szép számmal volt aranyérmes minta. A látogatók egy összeg befizetésével gravírozott emlékpoharat kaptak a kóstoláshoz, és lehetőséget a mintegy 200 borminta megkóstolására. A vörösborok kategóriában idén a nagy aranyat a Szádalmáson gazdálkodó Pöstyini Zdenka Haneszová nyerte.
Három vörösbort neveztem, a 2025-ös Alibernet lett a nagy díjas. 18-as cukorral szüreteltük, de ez kerekedett ki belőle. Büszke vagyok, mert az Alibernet termesztése az a szívügyem.
Mivel egyforma pontszámot kapott két vörösbor, idén a nagy aranyat két termelő kaptak kategórián belül. Farkas Tamás, a megosztott fődíjas folytatja.
A győztes borom, ami ez éven sikerült, először életemben, 6 év után, ami szerintem nagyon nagy siker, ez egy Turán nevezetű bor. Ez a bor érdekes fajta, mert nagyon kevés helyen termelik, főleg az egri borvidéken, és az egri bikavérnek egy alap része. Sokan édesborként, mert hamar érik, édesvörösborként készítik, de én nagyon szeretem a szárazborokat, és egy kellemes szárazbor sikerült összehoznom belőle, ami meglepetésemre első díjat vitt el.
A fehér boroknál Bartók Csaba, az MTVA felvidéki tudósítója, Torna Görgön termelt, tavalyi évjáratú rajnai rizlingje vitte el a pálmát. Ő folytatja.
Az Európai Unió érkezésével tönkrement a vidéknek a nagybani szőlőtermesztése, borászata. Több kilométeren összefüggő szőlőterületek voltak itt, amikből mára semmi nem maradt. De megmaradtak a kicsi gazdák. A mi családunk több száz éve foglalkozik szőlőtermesztéssel, borászkodással, mint ahogy nagyon sokan itt ezen a vidéken. Nekem szerencsém volt 10 évig borászatba dolgozni. Az említett borvidékről bejött mintegy 6-700 ezer liternyi mustot dolgoztuk fel, 1 millió literes kapacitása volt a szepsi borászatnak. Itt már minden a múlt, amiről beszélek, de megmaradtak a kicsi gazdák, akik tovább viszik ezt a történetet.
A Szádalmásiak 45 éves múlttal rendelkező rendezvénye hagyományosan sok vendéget vonz a településre.
Azt kell mondjam tényleg, hogy az alatt az idő alatt mind szervezés szempontjából, mind borminőségből, mind díszítés szempontjából tényleg azt kell mondjam, hogy mérföldeket léptünk előre.
Zubricki Szlavomir, Szádalmás polgármestere.
Mi tényleg igyekszünk meghagyni ezt a tradicionális, kézműves, régi, szakmájú borászatot, tényleg a kis borpincékben, ahol elkészülnek ezek a borok, úgyhogy mi inkább erre összpontosítunk, hogy meghagyjuk ezt a kézműves borászati tradíciót.
Az egyházak közreműködésével a borrendek képviselői hagyományosan megkoszorúzták a történelmi Abaújtorna és Gömör határán fekvő település központjában levő Szent Orbán szobrot.
A Visegrádi Együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.